2020. augusztus 11-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Marosszentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Egyre nagyobb közönséghez jutnak el a gyímes középloki tejfeldolgozó termékei. László Miklóssal, a Tatrós tejfeldolgozó titkárával beszélgetünk.
Ízesített sajtokat kezdtünk gyártani, paprikás, köménymagos, medvehagymás, hagymás, kapros, és tejet is kezdtünk értékesíteni.
A sóváradi bírókingáik kézműves fagylaltban látták a jövőt, Svájcból hozva szaktudást, itthon indítottak vállalkozást.
Egész éves tevékenységnek mondhatjuk, mert a nyáron fagylaltot árulunk, és télen sült fagylaltot.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az idei méhész szezon még a tavalyi évnél is rosszabb mérleget mutat. A Korondi dr. Tófalfi Melinda és 100 ijjés méhészeknél jártunk.
Nem egy rekordév. 90-től méhészkedünk, és észre a leggyengébb évet most értük. A tavalyit gondoltam, hogy leggyengébb, utána jobbak lesznek, de a tavalyi is jobb volt mindez.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
December 11-éig összességében 10 millió euró pályázható az erdősítés és védősávok létesítésének támogatására a vidékfejlesztési terv 8.1-es intézkedésének keretében. Az erdősítési támogatást az uniós vidékfejlesztési alapból fizetik ki, amelyhez a román költségvetésből is hozzá kell tenni kötelező részt. A megegyezés szerint a lebonyolítást a mezőgazdasági kifizetés és intervenciós ügynökségre ruházták át, a pályázatokat ehhez az intézményhez kell benyújtani. A támogatást igényelheti mezőgazdasági területtel rendelkező magánszemély, ezek egyesületei, valamint a mezőgazdasági területtel rendelkező tanácsok vagy ezek egyesületei. A támogatás két részből áll, az elsőhöz tartozik az erdő, illetve védősáv telepítésének és a terület bekerítésének, valamint a pályázat elkészítésének a költsége. A második rész két összetevőből áll, az egyik a fenntartás és az ápolási munkálatok költségeit fedezi 6 évig, a másik egy állandó 12 évig folyosított pótló támogatás, amivel a szántó, kaszáló vagy legelő beerdősítése révén kiesett mezőgazdasági bevételeket pótolják. A támogatás értéke változó, attól függően, hogy a beerdősítésre váró terület sík, domb vagy hegyvidéken található. A védősávok létesítése esetében a minimális terület 0,5 hektár, az erdősítésnél legkevesebb 1 hektár. Fogadják a fiatal gazdák megtelepedésének támogatására a pályázatokat, melyek során a fiatal mezőgazdászok 40, illetve 50 ezer eurós támogatást nyerhetnek el. A pályázható összeg valamivel több mint 43 millió euró, amely országszinten gyakorlatilag közel 1000 fiatal gazdász támogatásának kifizetésére elegendő. A pályázatokat a fiatal mezőgazdászok október 15-éig tehetik le, illetve tölthetik fel a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe, mely leáll, ha a feltöltött pályázatok értéke meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A kiírás szerint a pályázati pénz megvan osztva, az összeg közel felét 20 millió eurót a külföldön mezőgazdaságban dolgozó, illetve a tavaly külföldön mezőgazdasági arcélű egyetemet vagy licomot végzett hazatelepülni óhajtó fiatalok pályázhatják meg. A támogatás pályázhatóságát magas pontszámmal indították augusztus 15-éig, a minimális pontszám 90 pont, augusztus 16 és szeptember 15-e között 85 pont, szeptember 16-a és október 15-e között pedig 25 pont. Az utak lezárásával fenyegetőznek a Konstanca megyei gazdák. Azért készülnek erre a lépésre, mert a megye mezőgazdasági területeinek háromnegyedén elpusztultak a kultúrák, a rendkívüli időjárási körülmények, szárazság, árvizek, más természeti katasztrófák miatt, és a kormány semmilyen valós támogatást nem kínált fel a termelők számára, nem nyújtott védelmet a hitelekkel terhelt gazdáknak, írja az agroinfo.ro. A konstancai gazdák az ország minden gazdáját összefogásra szólították fel. Az elkeseredett gazdák azt írják, a terméskiesés lényegében az élelmiszer hiányt vetíti előre, mely gazdasági és szociális problémákat von maga után. A felháborodott termelők többek között a hitel és leasing szerződések időszakos felfüggesztését kérik. Ugyanakkor kérik egy sürgősségi rendelet vagy más törvényerejű intézkedés kidolgozását és életbeléptetését, mely a hitel és leasing szerződések időszakos felfüggesztését lehetővé tenni. A kérés szerint a felfüggesztés időszaka akár 18 hónapra kellene, hogy terjedjen. Ez a lehetőség nem ártana az ország költségvetésének, a gazdák nem kényszerülnének átszervezésekre, nem kerülnének be a hitelkockázatok adatbázisába, áll a felhívásban. Az afrikai sertéspestis terjedésének következtében a hazai sertéshús szükséglet kevesebb, mint egyharmadát tudják előállítani az itthoni sertéstenyésztők. Ennek ellenére hatalmas készletek vannak felhalmozva sertéshúsból, ám ez mind külföldről érkező termék. Mindennek a megváltoztatása érdekében egy támogatási forma létrehozásán dolgoznak a szakemberek, mely egyrészt a hazai sertéságazat fellendítését szolgálná, másrészt az afrikai sertéspestis itthoni felszámolását eredményezheti. Meg szeretnék őrizni a hagyományos kisgazdasági sertéstenyésztést, ugyanakkor a nagyüzemi sertéstenyésztés növekedését is szem előtt tartják, így képzelik el a sertéshús igény hazai termelők által való biztosítását. Fel akarják számolni a jelenlegi tendenciát, amely szerint az országból exportálják a sertéshús termékek alapanyagát, majd a késztermékeket hozzák vissza az országba. Ez a jelenség az utóbbi 5 évben 1,2 milliárd eurós veszteséget hozott a román költségvetésnek, állapította meg Adrián Orosz mezőgazdasági miniszter. A mezőgazdasági minisztérium közzétette a mezőgazdaságban az időjárás miatt keletkezett károk felmérését. Eszerint országos szinten 34.647 gazda szenvedett összességében 1,16 millió lei értékű kárt. A károsult gazdák támogatásához már elkészült a sürgősségi rendelet tervezete, amelyet jóváhagyás véget elküldtek az Európai Bizottságnak. A károsult mezőgazdasági területek 70%-a búzaföld volt. A tervezet szerint a kártérítési igényléseket augusztus 14-től fogadják az ÁPIA hivatalokban, a támogatásokat szeptember elejétől folyosítják. A támogatás hektáronkénti értéke búza és rozs esetében 925 lej, tritikálénál 805 lej, őszjárpánál 951 lej, zabnál 722 lej, recénél 1002 lej. Az intézkedésre 1,15 milliárd lejt szánnak. Szép termés mutatkozik gyümölcsből Hargita megyében, igaz, hogy csonthéjasokból, szilvából, cseresznyéből, megyből kevesebb volt, de almából, körtéből közepes termés várható. A kukorica is reményekkel kecsegtet, rég nem volt ilyen szép, és ha ár, víz, jég vagy egyéb probléma nem adódik, jó termés várható. Összességében nem kell terméskiesésre számítani idén, mi több, a búza esetében például még több lett termés is várható. A járványhelyzet miatt nehezebb lesz azoknak a kultúráknak a betakarítása, amelyek sok kézi munkát igényelnek, ilyen például a pityóka, amelynek szedéséhez idegen munkaerőt szoktak igénybe venni a helyi gazdák, de idén ez nem megoldható az elszállásolás és egyéb egészségbiztosítási okok miatt. Emiatt idén korábban hozzálátnak a pityóka szedéshez Hargita megyében. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan László Miklóssal, a Gyimes Középloki Tatrós tejfeldolgozó titkárával beszélgetünk, előtte viszont Mátyás Judit énekel.
a Szent Lászlói nagy utca. Vetett belem piros sanyi rózsát, én magam is felé vetem patánnak. Sejhol, aki szeret, majd lesz, akit magának. Én magam is felé vetem patánnak. Sejhol, aki szeret, majd lesz, akit magának.
László Miklós vagyok. A Tatros tejfeldolgozó üzemnél a titkár.
Milyen újdonságok vannak itt a tejfeldolgozó üzemnél?
Most megnyertünk egy pályázatot, a szerződés alá van írva, most a közbeszerzés folyik. Egy kisebb hűtőautót vettünk, és egy guruló üzletet, egy rulottot, és a laboratóriumot szeretnénk bővíteni, hogy az elsődleges vizsgálatokat tudjuk itt elvégezni.
Termésskála bővítés folyik?
Igen, ízesített sajtokat kezdtünk gyártani, paprikás, köménymagos, medvehagymás, hagymás, kapros, és tejet is kezdtünk értékesíteni.
A tejmennyiség az szaporodik, vagy csökkenő tendenciát mutat?
Itt a gyímeseket nem nagyon érintette ez a koronavírus. Itt mindenki végezte a dolgát, nem kellett itt maszkba ütözni, az istállóba, a hegyre nem kellett maszk, úgyhogy mindenki végezte a dolgát, tej az van bőven, hál' Istennek, még nyersen is tudunk értékesíteni.
Most mekkora körzetből gyűjtik be a tejet?
Csak gyímes középlokról.
És ez napi hány liter tejet jelent?
4000 liter körül van, tehát több, kevesebb, attól függ.
A termékek azok meddig jutnak el?
Most kezdtünk teríteni Moldvába is, de Székelyföldön azért, Udvarhelyen, Gyergyóba kapható, Csíkszeredába. Hargita megyei tanácsnál szoktunk pályázni minden évben kisebb dolgokra, tejhűtőtankok, fejőgépet, ilyesmit.
Olyan van-e, hogy a gazdák látva, hogy a tejet tudják értékesíteni, bővítik az állatállományt? Vagy a gyímesekre is kezd jellemző lenni az, hogy inkább felmondanak, mint hogy bővítsék az állományt?
2011 óta a szövetkezetünk azon dolgozik, hogy szeressék az emberek a gazdálkodást, hogy lássanak fantáziát benne, hogy ebből is meg lehet élni. És hál' Istennek vannak fiatalok is, akik nekifogtak és gazdálkodnak.
Mindig örömmel jártunk itt a gyímesekbe, mert láttuk, hogy még a hegycsúcs is le van kaszálva. Gondolom, hogy most már nem éppen annyira, mint régebben, de még kalákázni tudnak-e kaszáláskor, vagy mindenki most megoldja magára?
Van kaláka, persze, hogy van, mindig próbáljuk fenntartani ezt a hagyományt is. Most már a gépekkel megyünk inkább kalákába, de van, mikor még kézzel is elmegyünk kalákázni.
László Miklóst, a gyímes középlokki Tatros tejfeldolgozó titkárát hallották az elmúlt 2 percben, most Balogh Dénes énekel.
Most mondd meg, ne járjak utánod.
Bíró Kinga vagyok, a Sováradi fagylaltól. Hosszú ideig történt ez a gondolkodás, mert az anyagiaktól függött minden, de próbálkoztunk gyűjtögetni, tevékenykedni ahhoz, hogy hazaköltözhessünk, és hozhassuk magunkkal ezt a finomságot.
Honnan kellett hazaköltözni?
Svájcból. Svájcból tanultuk ezt a készítést, és onnan hoztuk haza ezt a tudást.
Nagyon ritka, hogy itt a vonalon, ahol mi járunk az adás körzetünkben, Maros-Hargita Kovászna megyében, hogy fagylal készítése foglalkozzanak. Még Kükülökemény falván találkoztam hasonló vállalkozással. Miért a fagylalt? Ez annyira jövedelmező, vagy annyira új itt a mi vidékünkön, hogy akkor kevesebb a konkurens?
Nagyon jó volt a kérdés, hogyha magyarországi turistákat látunk itt jönni, mindenkinek az üteszibe, hogy akkor áfonya pálinka, áfonya lekvár, málna lekvár, hecselli szirup, hecselli lekvár. Mi azt mondtuk, hogy próbáljunk meg az itteni termékekből, a gyümölcsökből készíteni valami egyedit és külön különlegességet, így készítünk szobletfagylaltokat, aminek az alapja a környék gyümölcseitől van, úgyhogy málna, eper, vegyes gyümölcs, a vegyes gyümölcs az erdei gyümölcsök keveréke. A citroma sajnos nem helyi gyümölcs, de az is van a közkedveltség miatt. Újdonságok a joghurtos termékek, a joghurtos eper, joghurtos málna, joghurtos áfonya, és folyamatosan készülünk újdonságokkal, mint például a nyári időben a levendula, a sárga dinnye, rózsás fagylalt, vagy éppenséggel uborkás citromos gyömbéres.
A vásárlók is jönnek ötletekkel, vagy a család dönti el, hogy na most mivel rukkoljunk elő?
Van olyan helyzet, hogy jönnek, és például úgy készítettünk az Erdély Pálinkaháznak a pálinkájából is fagylaltot, úgyhogy csapatot alkotva az ők termékeket újra hasznosítottuk másképpen, úgyhogy fagylaltba is.
Akkor úgy vannak, mint a jó házi asszony, hogy mindenből tud lekvárt is főzni, vagy a jó pálinkás az mindenből tud pálinkát is főzni, még a cellerből is, akkor ezek szerint önök a fagylalt...
Még cellert nem készítettünk, bocsánat, a falunkot a celleres falunak hívják már évek óta, sokan most már nem is tudják, de ki fogjuk próbálni a cellert is.
De amúgy zöldséggel is foglalkoznak a sóváradiak, vagy legalábbis régebben foglalkoztak, tehát ilyen irányú fagylaltban gondolkodnak?
A hagymást már próbáltuk a Szebeni Sauna Fesztiválon, és nagy sikere volt. Hagyma lekvár íze volt fagyasztva, de viszont hagymából készült, úgyhogy nem lekvárból.
Hova jutnak el a termékeik? Már túllépték a megyét, vagy esetleg az országhatárt is?
Nézőpont kérdése, hogy meddig. Egyesek azt mondják, hogy Sepsiszentgyörgytől Kolozsvárig vagy Temesvárig ismerik a hírnevünket, a termékeinket, hogy mennyire finom ez a fagylalt. A helyi vásárokra jártunk mostanig, üzletben nem lehet kapni még, csak a mi értékesítésünk alapján.
Törekednek arra, hogy üzletekben is kapható legyen, vagy ez nem egy szempont, inkább a személyi kontaktus az sokkal jobb?
Igen, egyelőre ezt az útvonalat követjük, hogy csak nálunk.
Mennyire kézműves fagylalt a sóváradi kézműves fagylalt, vagy vannak bizonyos szakaszok, amit gépesítve kell végezni?
Első szempont a szeretet, a kitartás, a türelem és az odaadás, a fáradtság mellett is a türelem. És a második szempont persze, gépesítve van minden. Kézzel kevés dolgot készítünk, amit készítünk, a gyümölcspucoláson kívül és gyümölcsmosáson kívül azért más nem készül, és a csomagolás, ami kézzel készül. Mert egy gép, ami összekavarja, megfőzi, és utána lefagyasztja. Ezt nem tudjuk kikerülni, mert hosszú folyamat lenne az, hogy gép nélkül fagyasszunk, főleg ebben az időben, amikor 40 fokos meleg van.
Van szezonja a fagylaltnak, hogy inkább nyáron fogy, vagy egész éves tevékenység?
Egész éves tevékenységnek mondhatjuk, mert a nyáron fagylaltot árulunk, és télen sült fagylaltot.
Az ellenőrző szervek mennyire kedvelik az önök vállalkozását, mert a vendéglátósok azt mondják, előszeretettel látogatják és ellenőrizgetik a tevékenységet. Szeretik a fagylaltot? Sűrűbben jönnek ellenőrizni?
Hát szerintem nem hagynak a listár ugyanúgy, mint bárki mást, úgyhogy nálunk is jönnek rendszeresen, a kötelezettségüket megteszik, de hát ott a fagyinak nincs helye, ott a papír a lényeg, hogy van-e papír az embernek, és mindenne megvan, vagy nincsen, úgyhogy nem tudom eldönteni. Senkire nincs ráírva, hogy ki az ellenőr. Mint ugyanúgy ön is, hogy riporter, bárki lehet bármikor ellenőr. Mindenre fel vagyunk készülve, készülünk mindig, hogy aktuális legyen mindenünk.
Amit megvalósítottak, ez saját erőből történt, vagy pályázni is szoktak?
A megvalósítás a saját erőből, de tavaly megnyertünk egy pályázatot, úgyhogy sikerült beruházunk pár dolgot, ami elősegíti a munkánkat, hogy könnyebb legyen.
Meddig lehet fejlődni ebben a szakmában, vagy mi irányba lehet fejlődni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Szerintem ameddig a kapacitás engedi.
Bíró Kinga sóváradi vállalkozót, kézműves fagylalt készítőt hallották. A jó minőségű méz, gyógyszer, válaszuk a helyi termékeket egészségünk érdekében. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Balázs Mezei Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Ilyenkor augusztus közepén még mindig gondolnunk kell a zöldséges kertünk védelmére. A káposztaféléken megkezdődött és folyamatos a bagolylepkék nyári nemzedékének rajzása és tojásrakása, ezáltal a kishernyók kelése is. Az ősszel betakarításra kerülő káposztafélék károsodása, a káposztafejek, a karfölrózsák szennyeződése megakadályozható a védekezéssel. A permetezésre lufenuron, kartap, benszultap vagy diazinon hatóanyagú készítményt használjunk. A kezelést szükség esetén 10-15 nap múlva kell ismételni. A paprikánál a termésérés idején is szükség lehet a bagolylepkék, főleg a gyapottok bagolylepke, esetleg a takácsatkák kártételének megakadályozására. A felhasználásra kerülő készítmények kiválasztásakor már a szedés előtti élelmezés egészségügyi várakozási időket is figyelembe kell venni. Paprikában az atkák elleni piridaben, illetve bifentrin hatóanyagú készítmény a szedés előtt 10 nappal, a propargit 7 nappal használható utoljára a betakarítás előtt. A bagolylepke hernyók ellenhatásos készítmények esetében a dipel élelmezés egészségügyi várakozási ideje 0 nap. A paradicsom folyamatos érésének, szedésének idején még mindig szükség van a legfontosabb korokozók és esetleg a gyapottok bagolylepke kártételének megakadályozására. A védekezések végrehajtásakor viszont igen fontos az egyes készítmények felhasználására előírt élelmezés egészségügyi várakozási idők betartása. Az alkalmazásra kerülő készítményt a termesztett fajta, a szedés ideje, az adott károsító és napokban megadott várakozási idő figyelembe vételével válasszuk ki. A szedés előtt 7 nappal még permetezhetjük a paradicsomot fő korokozói ellen, a rézoxiklorid, rézhidroxid, cineb, mankocep hatóanyagú kontaktszerekkel, illetve felszívódó és kontakthatású készítményekkel. Az uborkásban, száraz, meleg időjárásban a lisztharmat és a takácsatkák kártétele ellen szükséges permeteznünk. Nedves, csapadékos időjárásban viszont a peronospóra, a kladospóriumos mézgás varasodás, valamint a koletotriumos fennésedés további kártételével kell számolnunk. Száraz, meleg időjárás esetén az öntözött uborkákban valamennyi korokozó és a takácsatkák elszaporodásával is számolhatunk, ezért a kombinált védekezést válasszuk. Ilyenkor augusztus közepén fontos, hogy megvárjuk a tárolásra szánt hagyma teljes beérését. Felszedésére meleg, száraz időt válasszunk. A nyaki részek teljes beszáradását száraz időben 2-4 napig tartó szikkasztással segíthetjük elő. Ezt követően válogassuk át a betakarított termést, és csak a sérülésmentes, egészséges hagymát tároljuk. A raktározásra szánt hagymát ritka szövésű zsákokba rakjuk, és lehetőleg a korokozók szaporodására kedvezőtlen hőmérsékletű helyiségekbe vigyük. A hagymát a raktározás folyamán is kísérjük figyelemmel. Az időnkénti átválogatás során távolítsuk el a beteg, fertőzött, károsodott egyedeket. Védenünk kell a virágainkat is, egynyári, kétnyári és évelő dísznövényeinket ismét a bagolylepkék ellen kell védenünk. Már rajzanak a lepkék, sőt megkezdődött és folyamatos a tojásrakás, a kis hernyók kelése. A hernyók, főleg a vetési bagolylepke hernyójának lombkártétele ellen permetezzünk. A rózsakárosítói elleni védekezésre a lisztharmat, valamint a diplokarponos levélfoltosság szaporító képleteinek folyamatos fertőző képessége miatt van szükség, de csak ott, ahol nagymérvű felszaporodásukat észleljük. A permetezést lisztharmat elleni készítmény és mankoceb vagy cinep hatóanyagú szer kombinálásával végezzük. A bagolylepkék kártételét a fiatal hernyok összeszedésével is megelőzhetjük, vagy bacillusz készítménnyel permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nagyon jó ízű majonézt készíthetünk, ha keverünk hozzá kevés édesítetlen tejszínt is. Ne öntsük ki a rizs főzővizét, mert kiváló mártások sűrítésére. A brokkoli rózsái hamarabb megpuhulnak, mint a szára, ezért főzés előtt vágjuk be a szárait hosszában. A kukorica megőrzi szép sárga színét, ha a fövővízben néhány csepp citromlét is teszünk. Hamarabb megalszik a tej, ha literenként egy evőkanálnyi tejföl teszünk bele, jól összekeverjük, majd meleg helyre állítjuk.
Gazdaélet mikrofonjával Korondon járunk dr. Tófalvi Melindánál és Szász Iésnél. Elég furcsára sikeredett az idei év minden szempontból, de gondolom, hogy a méhészeti szezon is valahogy másképp alakult, mint ahogy terveztük valamikor a tavasszal vagy a télen.
Mindig azt mondom, hogy megyünk, mindenütt legyünk ott. Van egy idős méhész barátom, nagyon sokan ismerik Hálcsó úrját, azt mondta, hogy fiúk, ott kell lenni. Aztán, ha lesz, lesz, és ha nem lesz, hazajövünk úgyis. Elindultunk akácra, nagyon kevés akácot pergettünk, de úgy gondolom, hogy a kocsifutás az kijött, és aztán hál' Istennek a hárs az nagyon jó volt.
A repce az eresztett?
Aki volt repcére, igen, egyeseknek volt, akinek nem, de úgy általában lett egy kicsi repcén is. Havasi legelők elég gyengén. Nem egy rekord év. 90-től méhészkedünk, és észre a leggyengébb évet most értük. A tavalyit gondoltam, hogy a leggyengébb, utána jobbak lesznek, de a tavalyi is jobb volt mindez.
Gondolom, hogy nem foghatjuk ezt is a vírusjárványra, meg erre a krízis helyzetre, mert ha van helyzet, ha nincs helyzet, az akác úgyse termet. Nagyjából ez lett volna, hogyha nem áll be ez a karantén időszak. Korlátozta ez is valamiben önöket?
A karantén az nem, mert szabadok voltunk. Nekünk szabadok lenni, akkor mentünk, amikor egy autó se volt az úton. Személyautót nem is lehetett látni, de hideg volt. Rossz idő volt, áprilisban meleg volt, nem kellett volna az a meleg legyen, akkor májusban kellett volna meleg legyen, és ne az a sok hideg eső, mert az akácot az, mert virág volt, csak éppen nem volt idő.
Most számíthatunk arra, hogy megdrágul a mész, hogyha ilyen kevés van?
Sajnos nem, már annyi az import termék, meg import méz. Ma már nagyon sok édesipari termék is van. Nagyon tudatos fogyasztónak kell lenni, aki kitart, meg hogy helyi termék legyen, hogy segítse a helyi termelőt, hogy minőségi legyen. Ebből a szempontból viszont érződik a koronavírus hatása, ugye a turizmus elmaradt, nekünk nagyon sok külföldi vendégünk, fogyasztónk volt, aki értékelte ezt a őstermelői termékeket. Itthoni embert ugye megviselte gazdaságilag, és hova tovább nagyon kell nézni a pénzt. Úgyhogy itt van hatása ránk is, igen.
És a vadállatok is még tesznek egy lapáttal erre az egészre, mert elég sok a medve, elég sok a vadállat. A mélyállomány kell még tőlük is védeni?
Tavaly volt egy jó macim, az olyan 20 családot elrendezett, amire háromra elméletileg adtak volna támogatást. Azt fiam eljárta, azt mondja, addig, de nem lett pénz belőle. Az idén kicsi párosztatókat raktam ki, pár mélyecske volt, és a lepényt azt kinyalta az egész, 40-50 darab ilyen párosztatót kitakarított. Valaki látta egy nagy fekete-fehér ölves medve. A villanypásztor van szerelve, most is jár be a kertbe, de nem jött a mélyekhez.
A villanypásztor az hatékony megoldás, mert a kormány is támogatna a villanypásztort gazdáknak, de ez mennyire véd meg a medvétől?
Át tud menni rajta, vagy alatta, vagy fölötte, átugrik, vagy beás alá. Mindenféle próbálkozása van, mert én nem is gondoltam, azt hittem, hogy vaddisznó túrások, sár ködben medve szedi fel a gyepet a csimmaszokért.
Dr. Tófalmi Melindájék nem csak akácmézet, havasi mézet, a tiszta mézet kínálják eladásra, hanem vannak mézkészítmények is. Most mivel lehetne mégis az embereket megfogni? Mit kéne kitalálni, hogy ebben a helyzetben akkor kicsit jobb legyen a mézfogyasztás, nagyobb legyen a bizalom a helyi termékek iránt?
Erre én is kíváncsi vagyok, hogy őszinte legyek. Már évek óta próbálkozunk, hogy tulajdonképpen az ajurvédából vannak az ötletek, az eredeti receptek, hogy a méz az egy nagyon jó vivőanyag a gyógyhatású szereknek. Ugye az első gyógyszerek, a galenikumok úgy készültek, hogy a gyógynövények porából ilyen galacsinokat csináltak, amit mézzel ragasztottak össze. És utána aztán bebizonyosodott, hogy igenis a méz tudja erősíteni ezeknek a gyógynövényeknek a hatását. Meg az, hogy egészséges, meg az, hogy nincsen főzve, meg tartósítószer semmi, és akkor ilyen kombinációk a mézzel. Hát elsősorban az itt megtermő gyümölcsök, tehát legyen az áfonya, vagy homoktövés, vagy fekete ribizli, akár málna, tehát ezeknek tudjuk ugye a hatását is akkor, hogy ne legyen főzve, vagy ne legyen cukor benne, ami ugye nem válik javára, akkor így mézzel keverjük. De hát itt ismét két gond van, az egyik a gazdasági vonatkozás, a másik a tudatos táplálkozás, az ismerése a dolgoknak. Hogy mondják, egy fecske nem csinál tavasz, most már nem vagyunk ilyen egy fecske, most már vannak Maros megyébe is, meg itt is több méhész próbálkozik ilyesmikkel, hogy így akkor ismertebbek ezek a termékek. De nem látom azt az igényt, amit megérdemelne, amilyen értéket tud hordozni egy ilyen készítmény. Azzal szemben most nem ellen vagyok senkinek, mindenkinek nehéz, tudom. Csak egy főzött vagy cukrozott termékkel szemben az én szememben úgy más értéket érdemelne. Sajnos nem tudjuk eléggé magunkat érvényesíteni, vagy nem tudjuk elmondani, hogy ez miért más.
Ha ilyen kevés a mészfogyasztás itt nálunk, de meg tudnánk termelni a szükségletet, akkor miért kell behozni külföldről a hamis mézet, vagy a hígított mézet? Tudom, hogy nem önöknek kéne feltegyem ezt a kérdést, mert bizonyára emögött is valami érdek van, de ez is talán oda vezet, hogy ha valaki egy olyant kóstol meg méz cím alatt, akkor lehet, hogy elmegy a kedve a mézfogyasztástól, mert csalódott. Ő azt gondolja, hogy olyan kéne legyen a méz, és közben az nem is egy olyan finom vagy minőségi termék.
Hát itt két dolog is van. Az egyik az, hogy a mai világ eléggé ilyen standardizált, globalizált. És ez egyfajta biztonságérzést és kényelmet ad az embereknek. Tehát akármelyik töltállomásra bemegy valaki, ugyanazt a márkájú csokoládét kapja Svájcba, mint Romániába, ugyanaz a minőség, az az íz, és ez egy ilyen bizalmat ad a terméknek. Na most itt egy helyi termelőnek a termékének az a különlegessége, vagy legyen az méz. Ugye, hát a méhecskék azért fontosak a növényeknek, hogy virághűek. Így tud létrejönni a beporzás, hogy nem megy másfajta növényre, másfajta virágra. Mit tudom, korondon van egy növény összetétel, bizonyos növények vannak, vagy túlsúlyban vannak, ami teljesen más, mint a gyímesekbe, vagy gyergyóba, vagy mit tudom, máshol. Ennek lesz egy más íze, egy más színe, egy más aromája, és ebbe a globalizált világba eléggé rá kell dolgozni, elég felvilágosító munkát végezni, tudatos fogyasztás kell hozzá, hogy a bízalom és az igény megmaradjon. Mert jönnek hozzám is a vevők, hogy hát a tavaly nagyon finom volt, itt vették, de a tavaly egy kicsit olyan mattosabb volt, vagy sötétebb volt, most mérje. És akkor már hallom a hangjából, hogy ugye a bizalom kicsit úgy inok, ez nem tud egy standard, ennek ez az értéke. Voltam ugye sok ilyen fórumon, meg mindig felvetik, hogy nem tudunk mennyiséget termelni. És akkor ez az én meglátásom, meg véleményem, de hogy egy más ár, egy más vevőkör kell hozzá, vagy igényes emberek, de ez egy más minőség. És ebből nem tudunk olyan sokat, tehát nem ezzel fogjuk az éhség problémákat megoldani, meg a lakosság ellátást, de az embernek van születésnapja, és akkor tortát akar. Nem minden nap eszünk tortát, de akkor kell. Na hát ezek az erdélyi termékeket én így képzelem el, hogy kevesek, ritkák, más minőség. Azzal, hogy a turizmust ez a vírusos helyzet eléggé tönkretette, itt valami szépen csirázott. Itt Korondon is például sokan nagyon hálásak voltunk, volnánk azért, tehát ment Taplászhoz, Fazakashoz, hozzánk. Mindenki be tudta mutatni a termékét, elmondani, hogy miért különleges eladni egy normális árba. Így tudnám elképzelni a saját értékeinknek az átmentését és a megőrzését. Mert az, hogy én tartok itt 250 vagy 500 család méhet, ezzel muszáj, hogy vándorolni, napraforgó, repce, stb. Az egy más kategória, egy más ár, egy más minőség, másképpen kényszerülünk tartani. Itt, ahol egy négyzetméteren 80 féle növény van, most számoltam meg a múlt héten egyik kertvégtől a másik kertvégig, pillanatnyilag 76 féle virágos növény, tehát ezekben a fűféle és a fák nincsenek benne. Annyira gazdag növényvilágban élünk. Ennek a megőrzése is ugyanúgy, mint a méhek megőrzése. Ide születtünk, tartozunk ezzel, és hogy amíg megvan, ez azt mondom, hogy ez ilyen világnak érdeke, hogy ez maradjon. Nyilván sokkal kisebb mennyiségeket termelünk, mert itt egész évben, ha 7-12 kiló pergethető méz lesz, ennyi, hogyha vándorol, akkor többet csinál, nagyobbak a költsége is, rá is van utalva. Az egy intenzívebb méztartás. Most ilyen túlélő állapot van.
Hogyha ilyen évet fognak zárni még, vagy két évet, akkor azért dolgoznak, hogy fáradjanak-e, hogy éjjel tudjanak aludni.
Van egy pár kereskedő, most megjelent egy lengyelországi valaki, aki vásárol mézeket, fel nem tudom a fizetésekkel, hogy van, de nagyon olcsó árba, de vesznek mézet. Nagyon sokan méz nem abban a helyzetben vannak, mint mi, hanem kényszerű eladja, mert fél első faluban lakik, nincs kialakulva a kliensköre, és mindegyik, megmondom, mert volt nekem olyan méz, hogy mind adta a mézet, mindig olcsón el a kereskedőnek. Akkor mondom, te, állj ki, ott laksz, Fogsán felé, fel a hegyekbe, odavalósi vagy kézdivás emellő. Állj ki egy asztal, és tedd ki. Az többet nem kellett adjon egyszer se senkinek olcsó mézet, mert eladta jó árba. Tehát itt a lényeg az, hogy adjuk el a mézünket úgy, ahogy illik, nem. Még három kézen átmenjen, és akkor ugyanabban az állba lássuk viszont valahol a mézet.
Dr. Tófalvi Melinda és Szászi és Korondi méhészeket kérdeztük. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Pál Rózália énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Csendül a nóta, perdül a lágy, most ide húz a pülembe cigány. Nyíltak a szirmok, a szívdal a szó, csúszik a föld is a talpom alól. Harmad csilló, ezüstöse velem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szóra, a jóra édesen, boltonig lal a gondját viselem. Harmad csilló, ezüstös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szóra, a jóra édesen, boltonig lal a gondját viselem. Májusnak esti sóhaja kép, összesibul a virág a legér, pillatos éjjel az alkonyi táj, kis csalogálynak az írene pály. Harmad csilló, ezüstös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szó, ezüstös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hallítsd a szóra, a jóra híresen, holt, amíg lal a gondját is elem.
a nyúlra híresen, hol tovigló a gondját viselem. Harmad csillog, ez is nős levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlést a szóra, a jóra híresen, hol tovigló a gondját viselem.
Mihály Csabát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között a marosvásárhelyi Kolcsár Gyöngyi biokex és süteménykészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink Pap Lóránd, Nikó Malomfalvi kertészmérnök faiskolás, valamint János András Előd és Vas Csongor csíkdelnei hobbipálinka készítők lesznek. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei héderfájáról hallhatnak. Ezt követően a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Rigó, sárga csikó, recece, recece, galambó. Este gyerek, késő este, recece, recece, ma mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, be gyere, nyitva lesz a kicsi szobám ajtaja. Este gyerek, késő este, recece, recece, icaka. Bánom is én, bánom is én, recece, hozítják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélek, nem hiszek a mesének, tágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Nem hiszek a mesének, gágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem péntegen, szombaton, vasárnap.
Nagy József énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bartos Éva énekel, majd Antal Alberttel és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!